Drága mennyi atyánk, a Jézus nevében jövünk eléd háladással, dicsérettel és imádattal. Hálákat adunk, mennyei atyám, a te ígédér, amely a szánkból kijön, és amely élő és ható, amely eljut a léleknek, a szellemnek és a velőknek a megoszlásáig. Köszönjük, mennyei atyám, hogy mindig a te igazságod él bennünk a Jézus nevében. Köszönjük a te drága szent szellemedet, amely feltámasztotta Jézust a halálból, és ugyanaz a drága szent szellem megújítja mi halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk, hogy ez a drága szent szellem mindig és örökké velünk van, és elvezet minket minden igazságra, és eszünkbe juttatja mindazokat, amiket Jézus tanított velünk az igéjében. Hálákat adunk, mennyei atyám, hogy az elménket is megújíthatjuk a te drága igéddel, és köszönjük, hogy minél többet megtudunk belőled, mennyei atyám, a te természetedből, a te jóságodból, a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám, a drága szent fiadér, aki a kereszten bevégezte a megváltás művét, és köszönjük, hogy ezzel megváltottál minket a betegség átkától, a szegénység átkától és a szellemi halál átkától. Köszönjük, hogy a drága Jézus elhozta nekünk a békességet, az örömöt, és minden olyan jó tulajdonságot, ami te tőled van, mennyei atyám, mert az újjászületésünkkor ezt megkaptuk a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám, a hallgatókért, akik hallgatják a mi tanításainkat, a te üzenetedet rajtunk keresztül, mennyei atyám. Hálákat adunk az életükért, és köszönjük a családjukat, és minden lépésüket, amit az Úrban tesznek meg. Hálásak vagyunk, mennyei atyám, a Jézus drága szent nevében. Amen. És hisszük azt, hogy megnyitják a szívüket, a szellemi szemüket, a szellemi fülüket a hallásra, és köszönjük, mennyei atyám, hogy a Róma 10.17-es igében azt írott, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, és hitébred a szívünkben Jézus nevében, amikor halljuk a te igédet, és köszönjük, hogy megértéseket, kijelentéseket kapunk a Jézus nevében. Amen. Mai napon a gyógyulás törvényeiről tanítok nektek. Vannak fizikai törvények, és vannak szellemi törvények. Például az egyik fizikai törvény az elektromosság. Ha azt a szabályok szerint használjuk, az a javunkat szolgálja, de ha megszegjük az elektromosság törvényét, akkor az halált is okozhat. Például, ha egy elszakadt vezetéket megérintünk az utcán, akkor az agyonüt bennünket, tehát halált okoz. Tehát nagyon vigyáznunk kell. Ez egy fizikai törvény. Vannak szellemi törvények is, amik szabályozzák azt, ahogyan Isten ereje működik. Ha ezeket betartjuk, az a javunkat szolgálja. Ha nem, akkor az a kárunkra lesz, és ez is halált is okozhat. A szellemi törvények állandóak, soha nem ingadoznak, és soha nem változnak. A Jakab 1.17-es verssel tudom ezt alátámasztani. A szellemi törvények nem azonosak az Ószövetségből ismert törvényekkel, tehát ezeket nem szabad összekeverni. A szellemi törvények Isten igéje által vannak szabályozva. Ilyen például a gyógyulás is, tehát a gyógyulás is törvény által szabályozott. Ezek közül négyet említek meg a mai napon. Az első szellemi törvény az, hogy ellenállni az ördögnek és az ördög okozta tüneteknek. A Jakab 4.7-es igevers azt írja, vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ennek az igének az a lényege, hogy nekünk kell ellenállni az ördögnek, és nem Isten fogja megtenni ezt helyettünk. Sokan azt gondolják, hogy Isten mindent meg tud tenni. De ez nem így van, mert nekünk is meg kell tenni a részünket. Ez egy törvény. Mivel Jézus átruházta ránk a hatalmát, ezért a mi feladatunk az, hogy ellenálljunk a gonosz munkáinak. Tehát a Jakab 4.7 azt jelenti, hogy amilyen mértékben engedelmeskedsz Istennek, ugyanolyan mértékben tudsz ellenállni az ördögnek. Például, ha jön a nátha, már az első tünetnél ellen kell állni. Mert a szavainknak teremtő ereje van, ezért fontos a hitünk kimondása. Tehát én úgy vallom meg, hogy én gyógyultnak tekintem magam, de a tünetek attól még megkörnyékezhetnek, aminek ellen kell állni. Ahogy a gondolatoknak sem engedjük meg, hogy fészket rakjanak az elménkben, ugyanúgy nem szabad megengedni, hogy a tünetek elhatalmasodjanak a testünkben. Az igében az ellenállás szó azt jelenti, hogy aktívan harcolni ellene. De ha te elfogadod, és magadévá teszed a betegséget vagy a tünetet, ami a gonosztól van, és azt mondod, hogy nekem tüdőlötyögésem van, vagy májhápogásom, akkor az a tiéd lett, tehát a magadévá tetted. Amit megtapasztaltam egy szülinap alkalmával, amikor üdvözöltem az embereket, oda mentem egy hölgyhöz, és azt mondta, hogy nem adok puszit, mert arcüreggyulladásom van. Tehát az emberek nagyon rosszul használják a szavaikat, mert akkor az már az övé, a magáévá tette, azt mondta, az az enyém, akkor az az övé lett. Tehát ha magadévá teszed azt, és nem állsz ellen, akkor megszeged azt a szellemi törvényt, ami a Jakab 4:7-ben van leírva. Tehát ami azt írja, hogy állj ellen az ördögnek. És elfut előled, tehát ha nem állsz ellen, akkor nem fog elfutni, hanem ott marad. Tehát nem beszélhetsz úgy, hogy lesz majd, ahogy lesz, mert akkor megszeged Isten egyik törvényét. Tehát elfogadom, nem baj, ha így van, elfogadom ezt, tehát nem lehet így beszélni. Nem szabad megszegni a Isten törvényét, azért adta a igéjét a szánkba, hogy használjuk, és a hatalmat azért kaptuk. Tehát neked kell ellenállnod a gonosznak. A második szellemi törvény a hegyhez szólni, nem Istenhez. A Márk 11:23-as igevers így hangzik. Mert bizony, mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, megvesz néki, amit mondott, amen. Az emberek általában Istenhez beszélnek, hogy oldja meg a problémáikat, hogy Istenem, tegyél már valamit. De a Márk 11:23-ban levő törvény azt mondja, hogy nekünk kell szólni közvetlenül a problémához, ami hegyként tornyosul elénk, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy a problémát nagyobbnak látjuk, mint az isteni megoldást. Nézőpont kérdése az, hogy mit látunk nagynak. Ezt egy közeledő vihar példájával mutatom be. A kételkedő ember Isten felé fordulva azt mondja, Isten, látod mögöttem azt a hatalmas vihar felhőt? A hitben járó ember pedig a vihar felé fordul, és azt mondja, te viharfelhő, látod mögöttem azt a hatalmas Istent? Tehát a problémának kell szólni, azt írja az az ige. Tehát a Márk 11:23-as vers törvénye azt mondja, hogy beszélj a hegyhez, ami az éppen felmerülő problémádat jelenti. Tehát lehet ez a probléma egy szúrás, görcs, fájdalom, vérnyomás, szédülés, láz, tehát ehhez kell szólni, hogy távozzanak el Jézus nevében. Van egy példa a Lukás 4-es fejezet 38-39-es versében a Péter anyósa, amikor lázas volt. Én az egyszerű fordításból felolvasom ezt a két ige verset, tehát Lukács 4-ben a 38-39-es vers egyszerű fordításból. Jézus a zsinagógából Simon otthonába ment, ahol Simon anyósa éppen magas lázzal betegen feküdt. Megkérték Jézust, hogy segítsen rajta. Jézus megállt az asszony ágya mellett, és ráparancsolt a lázra, a mi fordításunkban úgy írja, hogy megdorgálta a lázat, amely azonnal el is hagyja a beteget. Az asszony nyomban felkelt, és megvendégelte őket. Amen. Tehát láthatjuk, hogy Jézus a lázhoz szólt, és nem Istenhez szólt, hogy tegyen valamit. A tünetek meghallják, amikor hatalommal szólunk hozzájuk, így azoknak el kell távozniuk a Jézus nevében. A harmadik szellemi törvény, hitlépés, cselekedet megtétele. A Jakab 2:20-as és 26-os ige verse azt mondja, egybe olvasom a kettőt. A hit cselekedetek nélkül halott, mert amiképpen a test halott szellem nélkül, aképpen a hit is halott cselekedetek nélkül. Amen. Nézzünk meg egy jól ismert esetet a hit cselekedetre vonatkozóan a Márk 5. fejezetében. Ez a vérfolyásos asszony történetéről szól. Márk evangélium 5. fejezetében a 25-26-os verssel kezdem. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Ennek az asszonynak láthatjuk, hogy 12 éven keresztül volt ez a vérfonyásos problémája, vérzéses problémája. Abban az időben az orvosoknak nem volt olyan tudásuk, mint most. Nem olyan módszereket használtak, amit ma alkalmaznak ebben a gyógyításban. Ahogyan a vérzéses problémát kezelték abban az időben, az valójában egy kínzás volt. Nem volt elég ennek az asszonynak az alapfájdalma, a görcsei, amellett még meg is kinozták, és ez az asszony mindezt át is élte. Minden vagyonát elköltötte a gyógyulása érdekében, és ennek ellenére még rosszabbul lett. Az igéből olvashatjuk. 27-28-as igevers. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. Amen. Tehát a 27-es vers azt mondja, hogy amikor az asszony meghallotta, amit Jézusról beszéltek, hit ébredt a szívében. Mert a hit hallásból van, hallás pedig Isten igéje által, amit a Róma 10-17-es igevers ír. Ez az egyik törvénye Istennek. Ahhoz, hogy hited legyen, meg kell hallanod Isten igéjét. Az egyik dolog, amire a hithez szükséged van, az a hallás. Ha ez az asszony nem hallott volna Jézusról és a csodáiról, csodatevéseiről, amiket tett, akkor nem ébredt volna fel a hite. Tehát az asszony hallott Jézus csodatevéseiről, és kúszva átfurakodott a tömegen, hogy megérinthesse Jézus ruhájának a szegélyét. Ezzel az életét kockáztatta, mert a mózesi törvény szerint őt meg kellett volna kövezni, azért, mert betegen, egészséges emberek közé ment, erről már tanítottam előzőleg, úgyhogy ezt már hallottátok és tudjátok. Tehát amit kimondott, azt meg is cselekedte. Az asszony ezt a saját gyógyulása érdekében tette, és nem hagyta, hogy Jézus elmenjen mellette. Sajnos az emberek többségéből hiányzik ez a kitartó, fáradhatatlan, lankadatlan hozzáállás. Tehát a negyedik törvényt is ebben a történetben mutatom be, tehát a vérfolyásos asszony történetével folytatom. A negyedik szellemi törvény átvenni Isten erejét és a gyógyulást. 29-es verstől a 32-es versig olvasom tovább a történetet. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat? És mondának néki az ő tanítványai. Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt megcselekedte. Amen. Azt mondja, hogy tolongtak Jézus körül. Ez a szó a görögben azt jelenti, hogy mindenki megpróbálta megérinteni Jézust, mert erő áradt ki belőle. Jézus nem tudta, hogy ki érintette meg őt. Nem Isten szabályozza azt, hogy ki gyógyít meg, hanem a személy fogadókészsége múlik az, hogy képes-e átvenni a gyógyulását. Nagyon sokan azt gondolják, hogy Isten kiválaszt egy szemét, akit úgy gondol, hogy meg fogja gyógyítani. De Isten minden betegséget meg tud gyógyítani, de nem mindenkit tud meggyógyítani, mert kinek milyen a hozzáállása és a képessége arra, hogy el tudja fogadni a gyógyulást. Hogy tudja-e venni azt az erőt, azt a kenetet, ami a gyógyuláshoz szükséges. Tehát Jézus itt nem tett semmit, tehát nem imádkozott ezért az asszonyért, nem tette rá kezét, hanem az asszony a hit cselekedetével hozta működésbe az isteni erőt, a gyógyító erő kiáradását. Isten ereje kiáradt, ő pedig meggyógyult anélkül, hogy Jézus tudott volna róla. Mert láthatjuk az igében, hogy megkérdezte, hogy kicsoda illetett engem, tehát Jézus nem tudott róla, hogy ki érintette meg. A sokaság viszont hiába érintette meg Jézust fizikai szinten, ha a szellemükben nem voltak nyitottak a kenet befogadására. Ők hagyták, hogy Jézus elmenjen mellettük. Nem üldögélhetünk tétlenül az útszélén várva arra, hogy Jézus tegyen valamit. Neked kell cselekedned, kinyúlni a hit kezével és átvenni a gyógyulásodat. Nem engedheted meg azt, hogy Jézus csak úgy elhaladjon melletted, hanem rámenősen, erőszakosan meg kell ragadnod a megváltásban kapott gyógyulásodat. Amikor Jézus a vizen járt, elhaladt volna a tanítványok hajója mellett, ha ők nem kiáltottak volna hozzá. De ha te nem nyúlsz ki a gyógyulásodért, és nem ragadod meg Isten dolgait, ha nem vagy kitartó, ha nem keresed, akkor nem kapod meg. Ez az asszony viszont egy kicsit agresszív és rámenős volt, ezért kapta meg a gyógyulását. Neked is azt kell mondanod, hogy a gyógyulás az enyém, és nem fogom engedni, hogy az Úr elhaladjon mellettem. 33-34-es ige vers. Felfolytatom. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borult, és elmondott néki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged. Eredj békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges. Amen. Tehát láthatjuk itt az igében, ami most megragadott, hogy a te hited tartott meg téged. Tehát nagyon fontos, hogy Isten mindenkit meg akar gyógyítani, de ha a te hited nincs ott, ha te nem tudod kinyújtani a hit kezét, hogy elvedd a gyógyulást, akkor Isten nem tud tenni érted semmit. Tehát miután az asszony meggyógyult, bizonyságot tett a gyógyulásáról a sokasság előtt. Ezzel a többiek hitét is felbuzdította. Nekünk is példa ez arra, hogy bátran tegyünk bizonyságot az Úr természetfeletti dolgairól. A történet végén Jézus rámutatott arra, hogy a mi Istenbe vetett hitünk az, ami meghozza az eredményt. Az asszony gyógyulásában fontos szerepet játszott az, hogy már előre az életszavát szólta. Tehát a hitét kimondta a szájával. Ha megérinthetem a ruháját, akkor meggyógyulok. Tehát már előre az életszavát szólta. Azt írja a példa beszédek 18-21, hogy az élet és a halál a nyelvhatalmában van. Felolvasom az igeverset, a teljes igeverset. Példa beszéd 18-21. Mind a halál, mind az élet a nyelvhatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Amen. Tehát ez az igevers nagyon fontos, hogy erre ráfókuszáljunk. Mert nem csak az elejét kell nézni, hogy mind a halál, mind az élet a nyelvhatalmában van, nagyon fontos gondolat, de hogy amiképpen kiki szeret azzal élni. Nem mindegy, hogy használjuk a szavainkat. A halált ma szóljuk, vagy az életet. Mert annak a gyümölcsét fogjuk enni, annak az eredményét fogjuk elérni. A te számodra sem mindegy, hogy mit mondasz ki, miután hazamentél az orvostól egy diagnózissal. A rossz jelentést mondod ki, vagy Isten ígéretét veszed a szádra, nem mindegy, hogy melyiket mondod ki. Az emberek sajnos nincsenek tisztában azzal, hogy a halált szabadítják fel azzal, amikor az orvos által kapott rossz jelentést mondják ki. Rajtad áll, hogy kinek fogsz hinni az orvosi jelentésnek, vagy Isten igéjének. Amen. Halleluja. És most átadom a szót Bor Ferenc pásztornak.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Mai tanítás címe a gyógyulás alapjai. Az első pont, isteni gyógyulás. Három alapelvet említek. Az egyik, Isten akarata a gyógyulás, ezt feltétlen tudnunk kell. A másik, Jézus megváltott a betegség alól, ez is egy sarkalatos kérdés. És a harmadik pedig, ne toleráld a betegséget. Azaz ne nézd el, ne tűrd el, ne viseld el. A pont. Lukács 5.13-ban olvasom fel az igét, amikor Jézus meggyógyította a leprást. Jézus pedig kinyújtván kezét, illeti azt mondván, akarom, tisztulj meg, és azonnal eltávozik tőle a bélpoklosság. A leprás azt tudta, hogy Jézus képes őt meggyógyítani, de afelől nem volt biztos, hogy akarja-e. Jézus pedig Isten akaratát nyilvánította kifelé, mind szóban, mind tettekkel. A menny eszköztárában Istennél nincsen betegség, ezért Isten senkire sem tud betegséggel lesújtani. A betegség az édenkerti bukás eredménye. Előtte nem volt a földön semmilyen kór, fájdalom, szenvedés. És az apostolok cselekedetei 10.38 az ördögöt nevezi meg a betegség forrásának. a názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten szent szellemmel is erővel, aki széllyel járt, jótévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Tehát egyértelmű a betegség forrása. A B pont. Három igét sorolok fel, ami a megváltásról szól. Ézsaiás 53:4-5. Érdemes az összefüggéseket megfigyelni. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. A Zsoltárok 103:3-as vers következik. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. És a jól ismert 1 Péter 2:24 hasonlóképpen hangzik, csak már múlt időben. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mindkét szövetségben megtalálható a bűneltörlés és a gyógyulás. Láthatjuk a felolvasott igékből, mindkét szövetségben megtalálható a bűneltörlés és a gyógyulás. Továbbá a bűneltörlés és a gyógyulás ugyanazokban a versekben található meg. Ha a felolvasott versek bűneltörlésre vonatkozó részét el tudod fogadni, akkor a gyógyításra vonatkozó részét miért hagyod figyelmen kívül? Mert ugye az emberek többségétől azt hallom, hogy hát Jézus megváltott a bűnöktől, de a betegség aluli megváltást nem tanították nekik, tehát arról fogalmuk sincs. A gyülekezeti korban a gyógyulás az üdvösség szerves része. Tehát nem kell betegnek lenned, mert Jézus elhordozta azokat helyetted. A C pont. Ha tolerálod a tüneteket, és nem állsz ellen már a kis panaszoknak, akkor nem leszel képes megállítani a nagyobb tüneteket sem. Arra tanítottak bennünket, hogy vannak járványos időszakok, amikor könnyebben elkaphatjuk a kórt, a fertőzést. Állítsd át a gondolkodásodat. Egyszer arra, hogy Isten igéje mindenkor működik, járványos időszakban is. Másrészt pedig valld meg azt, hogy nem betegszem meg, mert ellenállok minden kornak a Jézus nevében. Hogyha imádkoznál az életed felett, és megáldanád azt, az többet érne, mint bármilyen szájon át bevehető anyag. Itt nem csak a gyógyszerekre kell gondolni, a tanító felsorolta a gyógyszereket és a gyógynövényeket is például, vitaminokat, egyebeket. A vallási rendszer sajnos fordítva tanít a gyógyulásról. Az Ézsaiás 5:20-at fogom felolvasni, mert az azt mondja, hogy a jót gonosznak mondják, a gonoszt meg jónak. Mert például a vallásos körökben azt mondják, hogy Isten nem gyógyít, Isten okozza a betegséget, Isten tanítani akar a betegséggel, a gyógyulás pedig az ördögtől van. Tehát teljesen kifordítják az igazságot. Így szól az Ézsaiás 5:20. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Sajnos ezt tapasztaljuk a világban, és a vallásos körökben. Második pont. A gyógyulás fokozatai. Három fokozatot említek. Az egyik a megelőzés hiánya, ami a passzív hitnek az eredménye, tehát a hit izmaikat nem fejlesztik ki kellő időben, még a békementes időben. A másik, már gyógyultnak tekintik magukat Jézus sebei által, és ez egy igei nézőpont. A harmadik fokozat a legjobb, hogy tünetmentesen élni. Ez maximális immunitást jelent. Most részletezem ezeket. Az A pont. Az átlag emberek nem hiszik, hogy megváltást nyertek a betegség és következményei alól. Csak arra tanították őket, hogy a bűn alól nyertek megváltást. Ők nem tesznek semmit a megelőzés érdekében. Addig várnak, amíg valami ledönti őket a lábukról. Az ördög kopogtat az ajtón, beengedik és elfogadják a tüneteket. A gyógyulásukat a jövőbe helyezik, holott 2000-e az elvégeztetett a kereszten. Tehát a rendelkezésünkre áll, csak át kell vennünk. A B alpont. El lehet jutni arra a helyre, ahol hiszem, hogy már 2000-en megkaptam a gyógyulásomat. Ezért gyógyultnak tekintem magam, a tüneteknek pedig ellenállok, nem fogadom el, hanem visszautasítom azokat. Megtagadom a tüneteket, hogy uralkodjanak rajtam, én uralkodom felettük, mert a feltámadás ereje bennem van. Ha gyűlölöd a betegséget, élhet szabadon a kórtól. C alpont. A legmagasabb fokozat a tünetmentes élet, vagyis a szent egészség. Eljuthatsz arra a szintre, ahol a betegség meg sem közelít, és Istentől ígéretünk van erre a Zsoltár 91-ben. Pár igét fogok ebből felolvasni. A Zsoltárok 91-ben az első 2 vers így hangzik. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam várom, Istenem, ő benne bízom. Ez a 2 vers a kulcsa a szent védelmünknek. Ezek a törvények szabályozzák a védelmünknek a működését. Az első versben a felséges rejtege azt jelenti, hogy egy bensőséges kapcsolat az Úrral, illetve közösségben járni vele. A második vers pedig rávilágít arra, hogy ki kell mondanod, hogy te vagy az én oltalmam menedékem. És ez a 2 vers a kulcsa a védelmünknek. Tehát, hogyha ezt megcselekedjük, akkor ez biztosítja a szent védelmet. És ezt a megvallást, hogy Isten, ami oltalmunk várunk, ezt már megelőzésképpen is ki kell mondanunk, és ki lehet mondanunk, tehát nem kell várni addig, amíg beüt a baj. A 3. vers így hangzik, mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tehát ez a 3. vers arra világít rá, hogy Isten megment bennünket a csapdáktól, a járványoktól, a pandémiától és minden ehhez hasonló helyzettől. 4. vers. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Tehát ez a vers egy tyúkanyó képe, aki védelmezi a kis csibéit. Ha viszont kisétálsz az oltalom alól, akkor sebezhetővé válsz. Nem Isten büntet ilyenkor, hanem te hoztad magadat ebbe a helyzetbe. És a vasárnapi tanításban egy ige nagyon megütötte a szívemet, a Máté 10.38. Ezt is elolvasom. Ez is ide kapcsolható utalásként. Így szól. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. A kereszt ebben az esetben is az elhívást jelenti. Ez egy elég kemény igevers. Tehát, hogyha valakinek van elhívása, és azt nem teljesíti be, nem áll be abba, az gyakorlatilag mellőzi a szolgálatát, és kikerül az Úr védőszárnyai alól. Egyébként jó tudni azt, hogy a keresztényeknek a legnagyobb védelme akkor van, amikor Isten akaratába járnak. Ahhoz, hogy élvezni tud Isten védelmét, az együttműködést igényel a részedről, és ez nem jön automatikusan. Ugyanis szellemi törvények szabályozzák a védelmedet, amihez meg kell tenned a te részedet is. Ne engedd, hogy a betegség a területedre lépjen. Ne engedd, hogy belépjen a testedbe. Tartsd kívül, és ott vegyél hatalmat felette, ott bánj el vele. Nem kell azt kapnod, ami a világnak van. Élhetsz egy szent buborékban, és akkor számodra nem lesz járványszezon. 3. pont, a gyógyulás akadályai. 3 dolgot említek. Egyik a hitetlenség, a másik a cselekedet hiánya, a 3. pedig nem akar meggyógyulni, vagy nem akar élni. a gyógyuláshoz valakinek hinnie kell, vagy a betegnek, vagy az imádkozó személynek. De nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mások hitetlensége hatással lehet rád, mint imádkozó személyre. Fontos tényező az is, hogy a beteg hisze, vagy nem. Ha üresbe teszed az autódat, akkor meg tudom tolni. Ennek mintájára, ha elfogadod az imámat, akkor tudok neked segíteni. A pont, a hit hiánya. Ez lehet tudatlanságból, kételkedésből, vagy pedig egyéb akadályból. A sérelem, megbocsátatlanság, bűntudat, ezek mind hitgyilkosok. Ezeket nem csak a felszínen kell eltüntetni, hanem a gyökereket is fel kell számolni. Például egy idősebb nő kiment az imasorba, járókerettel, közfényes volt, nagy fájdalmai voltak, szenvedett a fájdalmaktól. De imádkozás után meggyógyult, viszont mire kijött a kocsihoz, visszajött a fájdalma. Visszament az alkalomra, és a pásztor azt vette a Szent Szellemtől azt a kijelentést, hogy ennek a hölgynek megbocsátatlanság van a szívében, ez az oka annak, hogy nem gyógyult meg véglegesen. És a hölgy elmondta, hogy volt egy jegyese, aki őt ágyba kényszerítette, terhes lett, de ez a fickó lelépett. A nő élete tönkrement. Úgy ért 40-50 évet, hogy utálta ezt az embert. Ezzel gyakorlatilag ajtót nyitott az ellenségnek, és ez megakadályozta a hitének a működését. B. pont. A cselekedet hiánya. A Jakab leveléből olvasok fel két verset, a második fejezet 14-es és 17-es versét. Mi haszna atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek? És a 17-es, azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. A hit cselekedetek nélkül meddő, gyümölcstelen. Hogyha hiszel valamiben, akkor azzal megegyezően kell is cselekedned. Ugyanis a hit az mindig cselekszik. Ha az ige tükrében gyógyultnak tekinted magad, akkor nem beszélhetsz és nem cselekedhetsz úgy, mint egy beteg. Két példát fogok említeni a cselekedetekre. János evangélium 9. fejezetében a 6-os 7-es vers. Jézus a következőt tette. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákenné a sarat a vak szemeire. És mondaná neki, menj el, mosakodj meg a Siloam tavában, ami azt jelenti küldött. Elméne azért, és megmosakodék, és megjöve látva. A gyógyulásba vetett hit mellé cselekedet is kell. Jézus azért tett sarat a vak szemére, hogy hit cselekedetre késztesse. Ugyanis ennek az embernek legalább 5-6 kilométert kellett gyalogolnia a tóig, Jeruzsálem városán keresztül, a piacon keresztül, és ez egy vak számára egy igen nehéz feladat volt. De ő hitben ezt teljesítette, megtette a hitlépését, és meggyógyult. Apostolok cselekedetei 3-6. Ez a történet az ékes kapunál történik, Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincs nékem, hanem amim van, azt adom néked, a názereti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj. Péter az ima után felemelte a sántát, ezzel elérte azt, hogy hitben használja a lábait. Az imasorban a mai napon is hit cselekedetre buzdítják a betegeket. Arra buzdítják, hogy olyan tegyed, amit eddig nem tudott megtenni. Ahhoz, hogy lásd felszabadulni Isten erejét, Isten igéje alapján kell cselekedned. A szavak, vagyis a hitmegvallások erőteljesek. De hiába valók, hogyha azokat nem támasztod alá tettekkel. A C alpont nem akar meggyógyulni, vagy nem akar élni. Két történetet mondok ehhez. Volt egy serif, akit hátba lőttek és lebénult. Miután imádkoztak érte, tudta mozgatni a lábait, tehát visszatért az élet a testébe. De pár hét múlva újra lebénult, és azt mondta, nem kelhetek ki a kerekesszékből, mert elveszteném a rokkantsági járadékot, és én nem értek semmi máshoz, amiből megélhetnék. Tehát ő nem akart meggyógyulni. Egy másik esetben egy férfi a halálos ágyán feküdt, Andrew 2-3 hónapon keresztül látogatta őt a kórházban, imádkozott érte, és annyira felépült, hogy már autót vezetett. Aztán mindenki döbbenetére hirtelen meghalt. Nem értették, hogy mi történt. De amikor belenéztek a naplójába, azt olvasták. Jobban vagyok, de elfáradtam. Ezért készen állok hazamenni. Tehát ő feladta. Záró gondolat következik. A jó irányba nézzetek Jézusra, a gyógyítóra. Ahogy a Betesda tavánál, azaz egy ember is tette. És az utolsó igénk a János evangélium 5. fejezetében, a 8-9 vers. Mondanéki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyuszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyul az ember, és felvevé nyuszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Ez a nyuszolja egy hordágyat jelent valójában, de mivel ott sok ember volt, és a többiek rossz irányba néztek, nem Jézusra néztek, nem Jézustól várták a gyógyulást, ezért egyedül ez az egy ember gyógyult meg, aki engedelmeskedett Jézus szavának, és megtette a hitlépést. Úgyhogy mindig a gyógyítóra kell tekintenünk, a jó irányba kell néznünk. Az előző tanítással kapcsolatban egy helyreigazítást szeretnék tenni. Az hangzott el a múlt héten, hogy ma már nem kell kérnünk, hogy Isten küldje el a Szent Szellemet. Ez a mondat félreérthető volt. Ez a mondat nem a Szent Szellem keresztségre vonatkozik, hanem azokra, akik már újjászülettek és megkeresztelkedtek Szent Szellemmel. Tehát az elveszetteknek újjá kell születniük, és meg kell keresztelkedniük Szent Szellemmel. De miután már bennünk lakik az Úr Jézus és a Szent Szellem, nem kell újra és újra kérnünk, hogy jöjjön. Bízom benne, hogy így már érthető ez a dolog. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem
Krisztusban. Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak.
mutatni. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje. Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett klígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva a feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a szent szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a szent szellemet. Azért, hogy az a szent szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a szent szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és szent szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a szent szellemet, akkor te odaadod nekem. Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a szent szellemmel.
Töltsd be a szívem a szent szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám.
Köszönöm, mennyei atyám.
Betöltekeztem most a szent szellemeddel.
Betöltekeztem most a szent szellemeddel.
Teljes a szívem a szent szellemmel.
Teljes a szívem a szent szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok szólni.
Nyelveken fogok szólni.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, Szent Atyám.
Köszönöm, Szent Atyám.
Drága Jézusom.
Drága Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem.
Szent Szellem mindörökké bennem.
És velem marad.
És velem marad.
Amen.
Amen.
Amen. Köszönjük az Úrnak.